Karácsony és a karácsonyi történet egy nagyon kedves történet, és ha ezek után arra számítotok, hogy egy nagyon könnyed ige hirdetés következik, akkor elárulom, hogy majd a végén beszéljünk erről. Szóval János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ő adta. Az első és legfontosabb, hogy ő adta. Szóval Isten akar ajándékot adni az embernek, és ő megteheti. Nekünk, magamra gondolok itt elsősorban, igazából az a néhány közel álló és néha problémát okoz, hogy milyen ajándékot kéne venni. Ő pedig úgy döntött, hogy megajándékozza az egész világot. Ajándékot adni nem kötelező dolog, ugye? Ez benne a jó. Ettől függetlenül azért mégis van egy szokásjog, ami igazából egy kicsit kényszerít bennünket, hogy mégiscsak. Mégiscsak. Na de Isten nem kényszerítette senki és semmi. Tehát ha valaki, ő abszolút saját akaratából adott, mert hogy az az emberiség, akit megajándékozott, tulajdonképpen az ellenségévé vált, ha nagyon sarkosan mondom, ha kicsit lájtosabban akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy hát lecserélte a tőle való függést az én jobban tudom hozzáállásra. De a lényeg az volt, hogy hátat fordított Istennek az emberiség, és mégis mondja a Galatáknál, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor odaadta a fiát. Ha, hogy is mondjam, tudományos szemmel is olvasod a menet közben a Bibliát, nem csak úgy, mint Isten szavát, hanem hogy azért vannak benne rejtett összefüggések, akkor megállapíthatjuk, hogy Isten 8 szövetsége le van írva a Bibliában. Az egyiket nagyon gyakran használjuk, az az új szövetség. És ebből a 8-ból 2, ahol Isten feltételt szabott. Az első az édeni szövetség volt, amikor azt mondja Ádámnak, hogy ne egyél arról a kenyérről, vagy arról a fáról. A másik a mózesi szövetség volt, amikor azt mondta, ha ezt meg ezt meg ezt teszed, és azt meg azt nem, akkor oké. És maradt 6 darab, ahol semmiféle feltételt nem szabott. Jézus odaadása váltságul az emberiségért, az egy abszolút feltétel nélküli szövetség volt. És ő ezt megengedheti magának. Tehát ettől ő nem lett kevesebb, kisebb vagy szegényebb. Mondom még egyszer, egy olyan emberiséghez, amelyik nyíltan szembeszegült vele. Na most, mi emberek azért időnként úgy vagyunk, hogy az ajándékozást azért így enyhén nevelési célzattal is szoktuk használni, hogyha jól leszel és ezt csinálsz meg azt, akkor esetleg szóba jöhet ez. De amikor önként adok, feltétel nélkül, az azt jelenti, hogy mindegy, hogy mit fogsz csinálni, odaadom. Azért ez egy, hogy is mondjam, szeretetnek egy szintje. Hogy odaadom, és mindegy, hogy mit csinálsz. És nem fogom visszatartani, és mindezt úgy, hogy természetesen a mindentudás által pontosan tudja, hogy egy csomó ember ezt az ajándékot is nem elfogadni fogja, hanem megtapossa. És mégis odaadja az egyszülött fiát. A szövetség egy érdekes kifejezés, próbáltam egy kicsit utána nézegetni, mert túl messzire nem jutottam, legalábbis ami megnyugtatta az én hozzáállásomat. Közös cél érdekében, tehát kijelentések alapján létrejövő együttműködés. Igazából Google földobott ezt, azt, amazt, de mindenhol két fél, minimum két fél, vagy legalább két csoport, vagy is így tovább, és így tovább. Aztán rájöttem, vagy legalábbis magamban úgy konstatáltam ezt a dolgot, hogy akik megpróbálták megfogalmazni a szövetség lényeget, el se tudták képzelni azt, hogy úgy is lehet szövetséget kötni, hogy nem várok a másik féltől semmit. Isten így kötötte a szövetséget, amikor odaadta az egyszülött fiát, hogy nem várt viszont szolgáltatást. Természetesen mindenkinek nagyon örül, aki elfogadja ezt az ajándékot, és újjong örömében, de el nem várja. És azért ezen a vonalon tovább gondolkodva sok-sok kérdésbe bele tudunk futni. Szóval az új szövetség egy feltétel nélküli szövetség. Jeremiásnál, ahol Isten először beszél arról, hogy új szövetséget fogok kötni a néppel, ott Izrael és Júda házát említi. Hát én meg magamra nézek, és rájöttem, hogy egyikhez sem tartozok. Most akkor rám vonatkozik, vagy sem? Persze vonatkozik, de mindjárt az elején mondom, majd mindjárt kifejtjük. De egy érdekes dolog, hogy ennél a viszonynál azért az is kérdéses, hogy ki a másik fél. Ugye, ha nagyon szigorúan veszük, a mózesi törvényt Isten a zsidóságnak adta. Tehát ott a nem zsidók szóba se jöttek. Labdába se rúghattak volna. És ha Jeremiás azt mondja, hogy Izrael és Júda házára, akkor az új szövetség rájuk vonatkozik csak. Nem. Efézus 2-be Pál azért megfogalmazza ezt a dolgot. És ha megfigyeltétek, az úrvacsorai igék folyamatosan arról beszélnek, hogy tágabb ez a szövetség, mint hogy csak Izraelre vonatkozzon, amit úgy hívunk, hogy új szövetség. Efézus 2, hát mondjuk 13-tól. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében levontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Előtte van az leírva, hogy a körülmetéltekről és a körülmetéletlenekről beszél, tehát, hogy mi is beleférünk ebbe a szövetségbe, a mindenható így tervezte el, és akkor megláthatjuk azt isteni logikát, hogy a következő az mindig jobb, mint ami előtte volt. Az Efézus 3-ba, a 4. verstől kezdve Pál még egyszer előveszi ezt a gondolatot, de már sokkal izgalmasabban fogalmazza meg Efézus 3-4-től. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profitáinak a szellem által, hogy tudnillik a pogányok, örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Szóval ránk is vonatkozik. Na de miért beszélek karácsonykor ilyesokat az új szövetségről? Mert hogy karácsony nélkül nincs új szövetség. Bár a hatályba lépés egy kicsit ugye elcsúszott, mert a húsvét és feltámadás a hatályba lépése ennek az új szövetségnek, de az, hogy Jézus Krisztus emberré lett, az nagyon fontos, mert Istenként nem tudott volna meghalni. Muszáj volt emberré lennie, hogy legyen egy helyettesítő áldozat. Azt pedig, hogy halálával legyőzte az ellenséget, annak a párhuzama a Dávid és Góliát féle eset, amikor Dávid Góliátot a saját fegyverével öli meg, tehát Jézus az ördögöt a saját fegyverével, a halállal tette vesztessé. Tehát Jézus eljövetele a földre ajándék, az emberiség számára. Egy mindenható dicsőséges Istentől. Amikor ajánlatot adok, akkor azt teszem, hogy ami az enyém, már csak azért, mert megvásároltam a boltba, de teljesen mindegy, tehát az enyém, az enyémet odaadom valakinek, és ha őszintén adom, akkor nem várom azt, hogy ugyanazt vissza is adja, vagy ugyanazt az értéket, vagy ha még őszintén vagyok, akkor egyáltalán nem. Persze a lelkünknek jól esik, ha mi is kapunk ajándékot, de a mindenható Isten úgy adta az ajándékot, hogy igazából ránk bízta, hogy mit teszünk ezzel az ajándékkal. Az ajándék maga Jézus volt. A Róma 8.32 egy nagyon kardinális kijelentést tesz erről az ajándékozásról. Tehát Róma 8.32, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadna, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Szóval ez úgy megerősíti az előző gondolatmeneteket, hogy nem csak hogy ajándék, hanem vele együtt minden. A minden az megint egy érdekes fogalom, de hogy nem csak a megváltást, hanem mindent odaadott. Mindezt úgy, és megint csak az Isten különlegességét az Efézus 1.4.5.6-ba fogjuk elolvasni. Szóval mindezt úgy, hogy akkor tette meg, amikor még sehol se voltunk. Annyira sehol sem, hogy úgy olvassuk, hogy Efézus 1.4-ben, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Nem szabad félretenni azt a kérdést, hogy akkor ez eleve el van rendelve, hogy én hívő leszek vagy sem. A kérdés jó, és nem fogom röviden megválaszolni. De gondolkodásnak hadd mondjak egy egyszerű példát. Ha én most itt körülnézek a terembe, és két embernek adok egy-egy 5000-est karácsony címszó alatt, a többieknek meg nem, akkor igazságtalan vagyok, vagy sem? A jó válasz az, hogy nem. Persze, aki nem kapott, nem biztos, hogy így érzi, ugye? Szóval, ugye? Igen, attól függ, kinek adom, ez is jó válasz, igen. De komolyra fordítva a szót. Szóval Istent senki sem kényszerítette, hogy odaadja az ajándékot Jézus Krisztust. Senki sem kényszerítette, hogy téged kiválasszon. Megtette. Örülj neki. Ha nem tette meg, nem vádolhatod azzal, hogy igazságtalan. Szóval, a mindenhatónak van egy terve, amit ő simán véghez visz. De a Biblia ad erre is egy választ, amin szabad gondolkodni szabad időben, mégpedig a Róma 11.33-tól. Szóval azt mondja itt az ige. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értené meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kelleni fizetnie. Bizony tőle általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Gyönyörű ige versek. Szóval ne azon aggódj, hogy kiválasztott vagy, vagy nem, eleve elrendelt vagy nem. Annak örülj, hogy Isten pontosan jól csinálja a dolgát. Az, hogy te ezt még tudod is, külön pozitívum hozzá. Ha Jézusban mindent nekünk ajándékozott, akkor a szentséget is nekünk ajándékozta. A Biblia úgy használja a szentség fogalmát, hogy ami Istenhez tartozik, a szent. Ez ugye abból következik, hogy a lényéből fakad a szentség, és szokták ezt a fogalmat arra használni, hogy megszentelt tárgy, akkor azt jelenti, hogy el van különítve egy bizonyos feladatra, szélső esetben Isten tiszteleti célokra, de hogy elkülönített, de az Istenhez tartozásnak egyik ismérve a szentség. Ami csak a mi gondolkodásmódunkban odáig szokott fájulni, hogy hát egy jó lenne egyszer elérni. Mert hogyha tükörben nézek, nem egészen azt látom. Na de a Biblia azt mondja, hogy mindent odaadott Jézusban, és az apostolok cselekedete 4.27-ben is, meg a 30-ban is, mind a kétszer nevesíti a szerző a 27-ben, hogy mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, megegyezett Herodes Pilátussal, és így tovább is a 30-asban, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Szóval a szentség hozzá kapcsolódik Jézushoz is. Akkor a jézusi ajándékba mindazokhoz is hozzá kapcsolódik, akik elfogadják ezt az ajándékot. Az Ószövetség is használta a szentség fogalmát, sőt, egy olyan fordulatot is használ, amit talán nem mindenkinek tűnt még fel a 106. Zsoltár 47. versében, ahol azt olvassuk, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Vagy az 1 Krónika 16.35-ben, ahol szintén ez a szófordulat jelenik meg, hogy hálát adhassunk szent nevednek. Miért ez a szentség? Miért fontos ez? Ézsaiásban van egy szakaszka, amit szeretnék felolvasni a 6., 2. és 6. részben, a 2. és a 3. vers. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült, és így kiáltott egyik a másiknak: szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ha a szerávok folyamatosan azt kiáltják, hogy szent, 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 dicsőség ura, akkor ez egy fontos tulajdonság, legalábbis a mi szemszögünkből mindenképpen. Célszerű odafigyelni rá. Dicsősége betölti az egész földet. Gyakran úgy nézünk a földre, amely magunk körül van, és aminek az eseményeit látjuk, és hírekbe tapasztaljuk, mint hogyha minden igaz lenne erre a földre, csak az nem, hogy Isten dicsősége is itt van, pedig a Biblia kijelenti, hogy Isten dicsősége is betölti a földet. És akkor, ha Isten dicsősége valahol megjelenik, akkor hiába van sötétség, Isten dicsősége az erősebb. A sötétség hangosabb. Ez tény. Sokkal hamarabb hallasz mindenféle rosszról, mint egy jóról, és ez minden területre is igaz. Szóval ajándékba kaptuk Jézust, aki megszületett karácsony tájékán. Magával hozta Isten szentségét, és benne van ebben az ajándékban. És az Ézsaiás 5. részében az egyik igevers egy érdekes kijelentést tesz, a 16., amikor azt olvassuk: magasztos lesz a seregek ura, amikor ítéletet tart, és a Szent Isten szentnek bizonyul, amikor igazságot tesz. Istennek maga az ítélete is szent. És amikor téged nyilvánít, ami egy izgalmas dolog, akkor igazságossága megdicsőíti azt, amit Jézus ezen a földön tett. Amikor téged szenté nyilvánít a mindenható, mert fogadtad Jézus Krisztust, akiben benne van a mindenség, a szentség is, akkor megdicsőíti Jézus munkáját, amit elvégzett ezen a földön. Erre vágyott Jézus is. János 17-ben olvashatunk erről, a 4. és az 5. vers. És megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket, hogy megismerjük az ő szentségét, dicsőségét, tisztaságát, nagyságát. Ugyanezt a dicsőséget kéri vissza, idézőjelbe vissza Jézus, ugye az idő probléma miatt el sem veszítette, de hogy újból ez jelenjen meg, és ez váljon mérvadóvá, vagy nem tudom, hogy kellene mondani. A zsidók 1:3-ban röviden foglalja össze Jézusnak a földi munkáját, amikor azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének a képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Szóval Jézus Krisztus Golgotán kifolyt vére megtisztított bennünket, megszentelt bennünket, mindezt a világ létele előtt, hogy mi ezt ajándékként megkaphassuk. Ha csak a keresztre feszítést nézem, ami durván 2000 évvel ezelőtt történt, akkor is elég kevés esélyem van arra, hogy én érdemesebb legyek egy ajándékra, a másik, ami persze blödség. Tehát Isten úgy kötött új szövetséget az emberiséggel, hogy azt mondta, hogy én odaadom a fiamat, és vele együtt mindent. És ebben a mindenben minden benne van, a szent lét is. Egy lehetőséget hagy a Biblia nekünk, hogy ez egyre jobban kilátszódjon belőlünk. Mert ugye, ha Krisztust befogadod, akkor benned van. Ez még nem jelenti azt, hogy a környezeted, a kívül lévők is ugyanezt látják belőled. Erre szintén az Efézusi levélben találunk egy utalást az 5. részben, a 25. versnek a 2. részéből, bár a férfiaknak szól, úgyhogy akár olvashatjuk is a zeljés verset. Szóval a férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, és így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta falt, ránc, bármi hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. Szóval az ige az, amely képes úgy átformálni, hogy kívülről is látszik ez a szentség. Kívülről is látszik mindaz, amit ő adott. Nagyon-nagyon izgalmas az angyali üzenet, ami elhangzik a pásztorok felé a karácsonyi éjszakában. A Lukács 2:14-ben olvassuk, amikor megjelent az angyali sereg, és azt éneklik, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. De, vagy békesség a jó akaratú embereknek, mindegy. De ki az, aki ebből a mondatból arra gondol, hogy Isten jó akarata jelent meg az embereknek? Mert hogy ez történt. Isten akart jót az embereknek. Az emberek egymás között akarhatnak jót. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Benne van. Isten jó akarata megjelent karácsony éjszakáján a megszületett Jézusban. A megszületett Szentben. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Rághatjuk a szeretet fogalmát, és minden egyes nekifutásnál találhatunk egy újabb aspektust, ami eddig még elkerülte a figyelmünket. De hogy igazán kíváncsi vagy a szeretetre, akkor nézd meg, hogy Isten hogy szeretett. Odaadta ajándékba a fiát. Úgy, hogy nem vár vissza semmit. Következésképpen, aki elfogadja, annak annyira örül, hogy még megajándékozza egy kicsit, mondjuk Szent Szellem keresztséggel, és így tovább még sorolhatnánk, annak örül, de mindenki számára adott ajándékot. Hát mindenható ő.